Azt hiszem, hogy nem újdonság senki előtt, hogy az elsivatagosodás ellen dolgoznak Magyarországon nagyon sokan, leginkább a Délalföldön, illetve a homokhátságon. A tudomány is beszállt már elég régóta ebbe a munkába. A Szegedi Tudományegyetem kutatói ugyanis úttörő megoldást kínálnak a vízhiány enyhítésére a Délalföldön. De mielőtt magáról a kutatásról beszélnénk, mi vezetett odáig, hogy vízhiány van, és nem csak a felszín fölött, hanem most már a felszín alatti vizek pótlására is nagyon-nagyon nagy szükség van?
Valóban nagyon komoly vízhiány alakult ki itt a Délalföldön, és hát most már mondhatjuk azt, hogy szinte az ország egészén. Ez a klímaváltozásnak a hozadéka, emelkedik a hőmérséklet, ezt a bőrünkön is tapasztaljuk nagyon sokszor az utóbbi években, illetve ha nem nő a csapadék mennyisége jelentősen, akkor bizony-bizony a párolgás fokozódásával a vízkészletek egyre fogynak. Ez sok tényező hozzájárul, például a nyári, tavaszi vízkészlethiányhoz, aszályokhoz, vízhiányhoz, mindenképpen, hogy a csapadéknak az évi eloszlása az azért változóban van, sokkal inkább az őszi-téli csapadékok kezdenek el előtérbe kerülni, és a jól megszokott tavaszi, nyár elejé esők, meg mintha picit kevésbé lennének gyakoriak. Ez ugye mind a klímaváltozás, klímazónák eltolódásának a következtében megy végbe. De hát azt is el lehet mondani, hogy a felmelegedés következtében a folyóink vízgyűjtőjén télen kialakuló, úgynevezett hóban tárolt vízkészlet mennyisége is csökken. Mindez összességében ahhoz vezet, hogy tényleg a nyári időszakra a vízkészletek az utóbbi években nagyon jelentősen elapadtak, és ezek a hiányok ezek össze is adódnak, ami aztán végül a felszín alatti vizek készletének vagy mennyiségének csökkenésében csúcsosodik ki, ami abban nyilvánul meg, hogy a talajvízszintek csökkennek. Tehát ugye a hidrológiai folyamatok összekapcsolódnak a csapadék, a felszíni lefolyás, a felszín alatti áramlások, és értelemszerűen a leggyorsabban a légköri folyamatok reagálnak, de az ott bekövetkező változások szép lassan hatással vannak az egyéb vízkészletekre is.
De sokan azt mondják, hogy nem csak a klímaváltozásnak köszönhetjük ezt, hanem mi magunk okoztuk. Tehát az ember is hozzájárult a kiszárításhoz, többek között például az intenzív mezőgazdasággal.
Igen, lehet így is fogalmazni. Természetesen, amit most látunk, az alapvetően a klímaváltozás következménye. Tehát nincs víz. Az más kérdés, hogy amikor volt víz, akkor ezt a vizet legtöbbször ugye levezették. Az volt a szempont, hogy ugye többletvíztől megszabadulni, de hát akkor pedig tényleg többletvíz volt, és ami nehezítette a gazdálkodást. Nem tudok haragudni a mondjuk néhány évtizeddel ezelőtti praktikákra vagy beavatkozásokra, hiszen akkor az volt a társadalmi igény, hogy túl sok víz van, és attól valamilyen szinten meg kell szabadulni. Az viszont már probléma, hogy azok a rendszerek, amelyek alapvetően a víz elvezetésére lettek kialakítva, azok ugye nem tudják kezelni a vízhiányt, amikor nincs elég víz. Tehát most a rendszereket, ezeket az irányító víz vezető rendszereket kellene átalakítani, vagy olyan formában módosítani, hogy amikor van egy pici víz, többlet víz, azt mindenképpen megtartani, illetve lehetőség szerint a rendszerek bővítésével, folyóink vízszintjének akár emelésével a vízpótlásra is lehetőség nyíljon, tehát hogy két irányban is lehetőség lehessen vizet akár szállítani ezeken.
Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy a Délalföldön, illetve az Alföldön nagyon nagy problémák vannak. Egyre több az aszályos időszak, és a vízhiány mértéke is kritikus szintet ért el. Viszont az engem meglepett, hogy délbékésre igaz ez különösen. Valahogy sosem hallottam délbékést eddig.
Igen, igen. Tehát ez megint ugye a klímaváltozás hozadéka. Kollégáim a felszín alatti vízkészleteket sok időre visszamenőleg tanulmányozták, és hát amíg ugye a nyírségben, vagy éppen a Duna-Tisza közén már ugye 1980-as, 90-es évektől kezdődően megindult a talajvízszintek csökkenése és a vízhiány fokozódása, addig azt láttuk egészen 2018-19-ig bezárólag, hogy például ezek a területek délbékés, ugye Maros-Hordalék kúpjáról beszélünk, tehát alapvetően egy jó vízellátottságú tájunkról, hogy itt is megindult a talajvízkészletek csökkenése, illetve a vízszint csökkenés. Ez azokra az okokra vezethető vissza, amit a korábbiakban említettem. Tehát a folyón sem érkezik elegendő víz, vagy viszonylag kevés víz érkezik, hiszen a vízgyűjtőn akár a hóban tárolt vízkészlet, akár a csapadék mennyisége is csökkent. valamint azt tapasztaljuk ugye az utóbbi években, hogy itt a megszokotthoz képest azért jelentősen kisebb évi csapadékmennyiségre lehet számolni, tehát ilyen 400 mm körüli csapadékra, miközben az 500-550 mm volt a korábbi átlag vagy norma. Ez mind oda vezet, hogy csökken a beszivárgás, csökken a felszín alatt érkező víznek a mennyisége, és ez talajvízszint csökkenést okoz, ami pedig a talajnak a szárazodásához vezet, és ez ugye mezőgazdasági szempontból komoly probléma. És azt kell még ugye tudnunk erről a térségről, hogy úgynevezett lösszel borított fekete földekkel jellemezhető, vagy csernozgyommal jellemezhető terület, tehát az ország legjobb talajai találhatóak itt, aranykoronába kifejezve 40, akár 50-es értéket is elérhetnek, tehát tényleg jó termőképességű talajokról van szó, és ilyen értelemben fokozott problémát jelent a vízhiány.
Ugye a probléma megoldására megkeresték Önöket, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajzi tanszékét, hogy egy vizsgálat sorozatot végezzenek. Na most a laikusban rögtön felmerülhet a kérdés, hogyha ránézünk a tájra, mit látunk, pusztaságot, szántóföldeket, legelőket, gyepeket, stb. Szóval honnan lehet azt megállapítani, hogy hol van víz, vagy hol volt víz? Gondolom, hogy a régi térképek rendelkezésre állnak, hogy hol volt annó víz, honnan vezették el.
Igen. Hát a kutatásunk célja sajnos az nem lehet, hogy esőt csináljunk, vagy vizet fakasszunk. Igazából arra koncentráltunk, hogy tényleg melyek azok a területek, ahol egy kicsike kis beavatkozással akár lehet eredményeket elérni. Most ugye tényleg attól hangos a sajtó, hogy megint ugye asszály közeleg, és nagyon kevés a tavaszi csapadék, de a természet azért hosszabb távon, meg akár középtávon is ciklikusan működik. Tehát biztos, hogy lesznek még azért olyan időszakok, amikor kicsit több a csapadék, akár belvizek is kialakulhatnak. Ugye ez a térség egyébként belvizek által egy veszélyeztetett térség, hiszen a Maros folyó által lerakott hordalékban, ugye homokos hordalékról beszélünk, a felszín alatt igen jelentős vízáramlás megy végbe, és például ennek a hordalékuk a peremén akár a felszínre is törhet, és jelentős elöntéseket okozott egyébként az elmúlt évtizedekben. Szóval a cél az az, hogy azokat a területeket azonosítani, ahol sikerrel lehet vizet visszatartani. Ilyenek természetesen a mélyebben fekvő térségek, tehát alapvetően egy felszín alattani, mi úgy nevezzük, hogy geomorfológiai elemzést végeztünk el, amelynek a keretében több mint 8000 mélyedést azonosítottunk, és ezeket vizsgáltuk meg különféle szempontok alapján, térinformatikai elemzéssel. Ilyen szempontok voltak például az, hogy milyen területhasználat jellemző a mélyedés területén. Ebből a szempontból könnyen használhatók, vagy könnyen bevonhatók a későbbi beavatkozásokba, például a gyepekkel borított területek, ahol akár még természetvédelmi érdekeltség is van, tehát olyan vízvisszatartási projekteket lehet kialakítani, amely több szempontból is előnyös. De hát nagyon sok terület, ami műszakilag, geomorfológiailag, természetföldrajzilag alkalmas lehet, az ugye mezőgazdasági területen húzódik, tehát itt valamiféle szemléletváltásra lesz majd szükség. Úgyhogy ezeket vizsgáltuk meg, és még azt is hozzátenném, hogy azt is figyeltük, néztük nyilvánvalóan, hogy a települések, az infrastruktúra, utak, távvezetékek, ezek azért mind olyan tényezők, amelyek meghatározzák azt, hogy hol lehet vizet visszatartani a tájban, és mindezen paraméterek alapján jelöltük ki azokat a potenciális mérdéseket, amelyekkel érdemes lenne valamit kezdeni, illetve ahol jó esély van arra, hogy vizet lehessen megtartani. Persze felmerülhet a kérdés, hogy honnan lesz víz. Az előbb elmondtam, hogy azért még lesznek ilyen időszakok, de délbékés abból a szempontból is fontos, hogy ide a más nem szivattyúkkal lehet vizet fölhozni, valamint Románia irányából az úgynevezett szárazér rendszerén azért lehet vizet a térségbe juttatni, amit aztán szétosztva meg lehet valósítani vízvisszatartási, illetve vízpótlási projekteket.
Tehát Önök felmérték azokat a mélyedéseket és egykori folyómedreket, ugye ezeket igen, azonosították, amelyekkel később lehet valamit kezdeni, pontosan azért, igen, hogy ne száradjanak tovább az alföldi területek. De ez egyébként túlmutat Délbékésen is az alföldi területeken, ugye? Tehát ezt az egész országra lehet alkalmazni, ezt a vizsgálati módszert, amit Önök kidolgoztak, és lehet alkalmazni.
Igen. A cél az volt ezzel a mintaterülettel, ami egyébként azért egy ilyen 2000 négyzetkilométer nagyságú terület, hogy kidolgozzuk azt a módszertant, amit aztán nagyobb térségekre is lehet alkalmazni. Persze hozzátartozik, hogy minden terület más abból a szempontból, hogy hogyan lehet oda vizet juttatni, vagy vizet megtartani. A kutatásnak egyébként az is egy fontos célja volt, hogy azokat a területeket is kijelöljük, ahol jó eséllyel lehet beszivárogtatni vizet, tehát olyanok a talajtani adottságok, felszíni adottságok, hogy ez megvalósítható legyen. Ezt nevezzük ugye célzott felszín alatti vízpótlásnak, hiszen a felszín alatt megőrzött víz talán a legértékesebb víz, hiszen ezt nem fenyegeti a párolgási veszteség, vagy hát kevésbé fenyegeti, inkább így fogalmaznék. Úgyhogy ezt is vizsgáltuk, és szeretnénk ezt az egész kutatást kiterjeszteni, már dolgozunk is rajta, Békés megye északi területeire, valamint ugye a Tisza árterére, és a hallgatók bevonásával térképezzük most ezeket a területeket is. Ezen vizsgálatok tanulságaiból pedig szerintem tudunk még tovább lépni, és a sok-sok adat alapján akár géptanulási módszerekkel alföldi léptékű vizsgálatot is el tudunk végezni, amelyben azt értékeljük, hogy hol mennyi vizet lehet esetlegesen megtartani, milyen beavatkozásokkal, milyen konfliktusok mellett a vizsgálatnak ez is egy fontos része volt, hogy tényleg kijelöljük azokat a területeket, amelyeket akár már most könnyedén, idézőjelben mondom a könnyedén, mert műszakilag nem mindenütt könnyű, de úgy, hogy területhasználati konfliktus nélkül viszonylag egyszerűen be lehet vonni a visszatartásba, vízpótlásba, és hát kijelöltük azokat a területeket, amelyeknél már azért szükség van valamiféle szabályozásra, akár kompenzációra, megegyezésre a különböző érdekeltek között, főként a mezőgazdaságról van szó, és akkor még további területek vonhatók be. Tehát azt gondolom, hogy így egy ilyen lépcsőzetes tervezést tesz lehetővé ez a kutatás.
Hogyan kell ezt a laikusoknak elképzelni? Hogyan végezték a vizsgálatokat?
Jelenleg is ezt is szeretném hangsúlyozni, hogy most a vizsgálat ezen része, ez alapvetően meglévő adatokból dolgoztunk. Az egésznek az alapját úgynevezett topográfiai térképek képezték, amelyeken a szintvonalak, ezt talán mindenki találkozott már szintvonalakkal, más nem, amikor túrázott, vagy éppen az iskolában. Szóval a szintvonalak alapján ki lehet jelölni a mélyedéseket, és ez volt a vizsgálat alapja. Ezt követően pedig különféle műholdas térképi adatok segítségével vizsgáltuk a területhasználatokat, a csatornák elhelyezkedését, amelyik ugye segítik a vízpótlást, vagy segíthetik a vízpótlást, hiszen a csatornától való távolság azért alapvetően befolyásolja, hogy hova mennyi vizet lehet esetlegesen eljuttatni. Ezen kívül néztük még ugye a természetvédelmi érintettséget, amely, ahogy említettem, kölcsönös előnyöket tartogathat a beavatkozások szempontjából. Végül pedig a talajtani adottságokat is vizsgáltuk minden egyes mélyedés kapcsán. A talajnak a hidraulikai paramétereit, azaz, hogy milyen mértékű beszivárgás, beszivárogtatás lehetséges egyes területeken. Tehát így állt össze nagyjából ez a elemzés, és a kutatásnak a következő lépése az pedig az, hogy a kijelölt, úgymond legalkalmasabb területeken, helyszíneken konkrét terepi méréseket végezzünk. Ez következik a nyár folyamán, illetve itt a tavasz folyamán, aminek az a célja, hogy meghatározzuk, hogy ténylegesen milyen hatás érhető el egy-egy ilyen vízvisszatartási projekt kapcsán. És hát abban reménykedünk, bízunk, hogy akkor ez utána valamelyest felskálázható, több terület is bevonható, és hát ennek a hatását is szeretném majd megvizsgálni. Tehát lehet-e táji léptékű eredményeket elérni.
Mondta, hogy nézték a talajállapotot is, hogy milyen. Ez azért is fontos, mert egyrészt, hogy hogyan tud beszivárogni a víz, és hogyan tudja megtartani. Kettő, hogy hova, tehát ha például víz utánpótlás történik, akkor hova megy az, melyik rétegben? Mert ugye hát, ha felszín alatti részt nézzük, akkor azért ott van agyag, van homokkő, van mészkő, hogy melyik tartja meg legjobban a vizet, tehát hogy hova lehet lejuttatni, ilyet is vizsgáltak?
Igen, ezt még nem saját mérésekre alapozva, hanem korábbi mintagyűjtés alapján, nem mi, hanem a Talajtani Kutatóintézet országos szinten, de európai szinten is vannak olyan adatbázisok, amelyek azt tartalmazzák, hogy milyen talajadottságok vannak, nagyjából egy ilyen egy méteres mélységig, persze a vízpótlás szempontjából érdekesek a mélyebben fekvő részek is, de ezekre vonatkozóan kevesebb adat áll rendelkezésre. És igen, néztük azt, mert ugye több szintre vonatkozóan lehet kinyerni adatokat, hogy milyen mélységig, milyen mértékű a víz beszivárgásának a potenciája, vagy lehetősége, és ez alapján értékeltük a mélyedéseket, tehát hogy hol, milyen mélységig szabad az út a víz beszivárgása számára. De vannak itt azért egyéb tényezők, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, amire vonatkozóan kevés az adatunk, és ezért is kell helyszíni terepi méréseket is elvégezni. Például a mezőgazdasági területek esetében, amit említenék, az mondjuk az eketalp réteg, ugye ez a folyamatos művelés hatására kialakuló tömörödött réteg egy olyan 30-40 cm-es mélységben, hiszen ez jelentősen tudja gátolni a víz szivárgását. De hogy itt a délbékési területen valami pozitívról is be lehessen számolni, ahogy említette, itt számos egykori folyómeder húzódik, ezeknek az alja az alapvetően homokos, és egy-két méter mélységben már olyan felszín alatti sekély víztartók vannak, amiben, hogyha a vizet sikerül lejuttatni, akkor az már nagyobb területre is hatással lehet. Tehát vannak olyan adottságok, amik segítik a jövőbeni vízvisszatartási, illetve vízpótlási beavatkozásokat.
És hát gondolom, az sem mindegy, hogy síkvidéki, vagy pedig dombvidéki, ha például vízutánpótlásról beszélünk, mert ugye a két helyen másképp lehet utánpótolni a vizet. Hogyan tovább? Tehát most ezek a vizsgálatok zajlottak, de azt mondta, hogy még további vizsgálatokra van szükség. Ezt önök akkor folytatják tovább?
Igen, igen, folytatjuk. Erre vonatkozóan van egy határon átnyúló projektünk is, az is segíti ezt a kutatást. Ez pont arról szól, hogy különféle sekély-geofizikai módszerekkel, fúrások segítségével konkrét beavatkozások tervezését alapozzuk meg. Tehát ez a jelenlegi kutatás az inkább egy ilyen táji léptékű, regionálisabb léptékű vizsgálat volt, ahol a potenciális helyeket jelöltük ki, és hát most akkor ezekből szemezgetjük ki a legalkalmasabbnak tűnőket, és ott fogunk helyszíni méréseket végezni, és a vízügyes kollégákkal azt megtervezni, hogy hogyan lehet akkor tényleg ide vizet juttatni ezeken az öntöző csatornákon keresztül, például az öntözési időszakon kívül, vagy nehogy Isten a száraz érrendszerén keresztül, hogyan lehet elérni ezeket a térségeket. Szóval ebbe az irányba megy tovább a kutatás egyrészt, másrészt pedig, ahogy talán már itt beszéltünk róla, szeretnénk ezt minél nagyobb léptékbe kiterjeszteni itt a Dél-Alföldön, tehát minél több területre megnézni, hogy hol érdemes, milyen mértékben lehet, milyen sikerrel lehet a vizet megtartani, vagy a vízkészleteket pótolni, mert a további beavatkozásokat ez alapozhatja meg. Jelenleg is vannak helyi kezdeményezések, de azt gondolom fontos, hogy legyen egy tudományos alapja ezeknek a beavatkozásoknak, és hogyha ne adj Isten nagyobb léptékben a vízügyek, vagy akár országos léptékben döntés születik erre vonatkozóan, akkor lehessen mihez nyúlni, amikor a konkrét tervezésre kerül a sor.
Tehát magyarán, amikor a vízügynek már műszaki beavatkozásra van szüksége, mert olyan szintű a vízhiány.
Tehát mi a műszaki beavatkozásokat nem tudjuk megtervezni, javaslatot tudunk tenni, de mi elsősorban azt tudjuk vizsgálni természettudományos szakemberként, hogy hol érdemes. Illetve ha ott megtartjuk, vagy visszatartjuk, vagy oda juttatunk vizet, akkor azzal mi lesz? Beszivárog, elpárolog, vagy nehogy Isten, akkor nem tudom, ökológiai célból ez jó lesz, természetvédelmileg hasznos, vagy nehogy Isten, több funkciójú tározókat lehet létrehozni, amiből akár öntözni is lehet. Milyen a vízminőség, tehát nagyon-nagyon sok kérdés van azért ezzel kapcsolatban, és ugye most már cselekedni kell, de a cselekvéshez azért nem árt, hogyha van némi alapinformáció, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, illetve hol lehet megvalósítani.
Ugye ez egy módszertan, ennek már volt egy korábbi verziója is. Nemzetközi szinten ez mit jelenthet egyébként ez a módszertan, amit önök kidolgoznak?
Hát a világban máshol is, és hát Európában is tapasztaljuk itt a klímaváltozás kapcsán több helyen, hogy a vízpótlás, vízvisszatartás az előtérbe kerül. Nyilván minden terület speciális, tehát az Alföld is speciális. Nekünk például vannak nagy folyóink, amivel azért valamit csak lehet hosszú távon talán kezdeni. Tehát az itt kialakított módszertan, az máshol is alkalmazható. És hát az adatoknak egy jó része, amivel mi dolgozunk, az nagyobb léptékben is elérhető. Hát nyilván már az is megfogalmazódott itt külföldi kollégákkal, hogy esetlegesen nagyobb léptékű, több országra kiterjedő, akár európai szintű elemzést is lehet csinálni ezen adatforrások segítségével.
Ugye ezt még a beszélgetésünk elején mondtam, hogy az önök tanszékén ez a munka nem most kezdődött. Tehát önök már nagyon régóta figyelmeztették a szakmát, hogy probléma van, itt vagyunk, megvan a tudás, rendelkezésre állnak már mérések, kutatások, vizsgálatok, használják. Miért nem használták? Pénzfüggvénye volt, vagy nem hitték el, hogy bekövetkezhet az, hogy eljutunk idáig, hogy lassan elsivatagosodásról beszélünk?
Ez szerintem úgy működik, és a történelmi múltban is így működött, amikor kényszer van, akkor lépnek az emberek, vagy akkor történnek alapvetően beavatkozások. Kollégáim, Mezősi Gáborra, Rakoncai tanár úrra tudok visszautalni, ők már ugye 2000-es években elkezdték, 2010-es években, meg aztán végképp ezeknek a vizsgálatát, hogy szárazodik az alföld, fokozódik a vízhiány, a vízkészletek felszín alatti, felszíni vizekkel is gond van, illetve hát a klímaváltozás rá fog erősíteni ezekre a folyamatokra. És hát most, amikor ezt a kutatást éppen itt elkezdtük, akkor néztem meg, hogy egy korábbi projektünk bő 10 évvel ezelőtt Szerbia, szerb-magyar vonatkozásban is már ezzel foglalkozott, és ott is ennek előzményeként már a homokhártyában a Donger vízgyűjtőn készítettünk egy ilyen elemzést. Akkor még úgy tűnt, hogy van víz, amit ott vissza lehet tartani, ott most már nagyon nincs víz, amit vissza lehet tartani, de most már ugye itt a mezőgazdaságilag sokkal értékesebb területeken is megindult a vízhiánynak a fokozódása, tehát most meg már ugye itt vizsgáljuk. Tehát összességében azt gondolom, hogy amikor megvan a tényleges kényszer, gazdasági probléma, hogy úgy mondjam, itt most ugye mezőgazdasági problémáról beszélünk az asszály kapcsán, akkor eszmélnek általában az emberek. Tehát amíg működnek ezek a természeti rendszerek, addig nem avatkozzunk be, amikor gond van, akkor próbál az ember beavatkozni, és amit még kiemelnék, hogy minden beavatkozásnak azért van következménye. Ezt itt mi az Alföldön a folyószabályozások kapcsán azt hiszem elég jól tudjuk.
Ugye mondta, hogy határon átnyúló projekt. Romániában egyébként rosszabb a helyzet? Én láttam egy-két felvételt tározókról, ahol kritikus szinten van a víz.
Nyilvánvalóan örök probléma, hogy a úgynevezett felvízi területek vagy felvízi országok tudják legelőször úgymond visszatartani a vizet, és számos vízkonfliktus van a világban ezzel kapcsolatban. Én ezt most nem azt mondom, hogy itt is ilyen vízkonfliktusokra kell a közeljövőben számítani, de értelemszerűen ott is igyekeznek minél több vizet a víztározókba megtartani. Egyrészt ugye energetikai cél a vízenergia elektromos áram előállítása céljával, másrészt nyilvánvalóan akár ugye öntözési céllal, vagy ne adj Isten, ugye az ivóvíz ellátás szempontjából is fontosak lehetnek ezek a tározók, tehát alapvető érdekük a hegyvidéki vízgyűjtőkön minél több vizet megtartani egy ilyen időszakban, amikor azt látjuk, hogy a vízkészletek csökkennek, és hát ennek a hatása, ez lépcsőzetesen, folyamatosan ugye elérkezik az alföldi területekre is, ahogy innen is úgymond leűrülnek a vízkészletek az alföldi területekről, akkor mivel nincs vízutánpótlás, vagy kisebb a vízutánpótlás, ezért ez a folyamat akár föl is gyorsulhat.
Hát igen, elképesztő egyébként látni, én még olyan február környékén voltam Szolnoknál, hát nagyon alacsony a Tiszának az állása, de hát mondjuk Szeged igen. környékén is a Tisza állása rettentően alacsony, és azért ez nem jó irányba mutat.
Igen, tehát látszik, hogy most már az aszálynak, illetve a vízhiánynak is vannak fokozatai, ugye beszélhetünk meteorológiai aszályról, tehát mondjuk légköri aszály, akkor ugye magas a hőmérséklet, alacsony a páratartalom, ezután lecsapódik ugye a növényeknek, a talajnak a nedvesség tartalmába, pároloktatásába, és aztán ahogy fokozódik ez a vízhiány, akkor ha már ugye a talajban sincs elegendő nedvesség, akkor a talajvízkészleteknek az utánpótlódása sem biztosított, illetve hát a felszíni vizeknek a mennyiségére is hatással vannak ezek a folyamatok, és már azt látjuk, hogy nem csak az van, hogy van egy aszályos időszak nyáron, és ettől függetlenül a vízkészletek nem változnak, hanem már ugye a sorozatos aszályos időszakok következtében már a felszín és a felszíni alatti vízkészletekben is csökkenés tapasztalható. Egyébként van erre egy kifejezés, amely az Egyesült Államokból származik, ez úgynevezett mega aszály, tehát lassan ebbe a kategóriába sorolhatjuk a jelenlegi helyzetet is, hiszen amikor éveken keresztül húzamosabb ideig van aszályos időszak, akkor ez ugye összeadódnak az egyes éveknek a vízhiányai, és igen komoly problémát okozhatnak.
úgy felmerült bennem, mert a kisfiam tette fel a kérdést, hogy anya, is kiszáradhat például a Maros vagy a Tisza? És mondtam neki, hát mondom, az régen rossz lenne, ha kiszáradhatna, de úgy felmerült bennem, amikor például láttam fotókat a Marosról Apátfalvánál, ahol egyszerűen nincs víz, tehát már akkora szigetet, tehát át lehet menni egyik partról a másikra. Vagy mondjuk ugye Szolnoknál mondtam a Tiszát. Szóval ez eljöhet ez a pont?
Korábban is nekem szegezték már ezt a kérdést, én akkor azt válaszoltam rá, hogy azért mit jelent az, hogy kiszárad? Tehát, hogy teljesen száraz a meder, vagy azért csörgedezik az alján valami víz, mit nevezünk kiszáradásnak. Alapvetően persze csökkennek a vízszintek, én azért még kiszáradásról nem beszélnék. Mediterrán térségbe kell egy picit szétnézzünk, hogy az ottani folyók ugye hogy működnek, és ott bizony-bizony előfordul az, hogy a száraz időszakban, a nyári időszakban bekövetkezik egyes kisebb vízfolyásoknak a kiszáradása. Nagyobb folyók azért ott sem száradnak ki, és én sem számítok arra, hogy a Maros vagy a Tisza itt az elkövetkező években teljes mértékben kiszáradna egy ilyen nyári aszályos időszakban, de a vízszintek azért tovább csökkenhetnek, és a vízmennyiség is tovább csökkenhet a mederben.